Szeretettel köszöntök mindenkit, azt hiszem együtt vagyunk, és jó, ki tudjuk használni az időt, rögtön egy rövid imádsággal elkezdünk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, és csodálunk téged. Azért a szeretetért és a szeretetednek, azért a cselekedeteiért, amelyet a múltban végeztél, és amelyel az életünket kihoztad a mocsárból, a pusztulásból. És hálát adunk azért is, ami ugyancsak csodálatra méltó, amit most és amit a jövőben teszel még értünk, és a világ életéért. Kérlek, Uram, hogy taníts meg minket ebben a pár órában, percben is arra, hogy a hitnek harcát, szép és nemes harcát meg tudjuk harcolni a te dicsőségedre. Amen. Lenne egy kérdésem. Amikor ezt a szót halljátok, hogy profécia. Milyen gondolatok, érzelmek indulnak meg bennetek? Ezek az érzelmek nyilván tapasztalatokból származnak, és ezek a tapasztalatok lehetnek pozitívak, negatívak, és én most egy perces felmérést szeretnék itt tenni. Nem baj, ezen lehet majd tovább is gondolkodni, de ha nincs, akkor szabad a vásár, úgy értelmezem, hogy szabad a vásár. Ugye olyan világban élünk, ahol mindenféle futurológia, meg jövőelemzés, meg sorselemzés napvilágon van, és amikor a jövőbe tekintő gondolat vetődik föl, akkor hát eléggé szkeptikusak vagyunk ezzel. Nem beszélve arról, hogy az egyház történet folyamán is bizonyos eltévejedésekről, torzulásokról tudunk éppen a jövőképpel kapcsolatban, éppen a proféciák helytelen értelmezésével kapcsolatban is. És hát ez valahogy rányomja a bélyeget arra, hogy kicsit óvatosan közelítünk ezekhez a kérdésekhez, vagy pedig nyitottan közelítünk ehhez a kérdéshez. Tehát én nagyon remélem, hogy minden ilyen szorongás el fog múlni a mai nap folyamán, vagy ha nem, hát majd az Úrnak még jövőben is vannak munkái ilyen téren. Ez a kérdés azért illeszkedik az ébredés gondolatához, mert ha megnézzük az ősegyház életét, apostolok cselekedetét a levélirodalomból is, azt látjuk, hogy szenvedélyesen keresték az apostolok és az ősegyház tagjai azokat az ószövetségi igéket, amelyekkel Isten előjelezte azt a kort, amiben élnek. Tehát az ősegyház szenvedélyes volt ilyen szemben a proféciákkal kapcsolatban. És az egyház történet arra is azért napvilágot mutat, vagy arra is utal, hogy ébredés az mindig összekötődött valamilyen módon a reménységgel, valamilyen módon a proféciákkal. Azt nem tudom megmondani, hogy a proféciák iránti nyitottság okozta az ébredést, vagy az ébredés hozta létre ezt az igényt. A kettő biztos, valószínűleg együtt igaz. És a saját tapasztalatom a harmadik, azért hadd mondjam el, hogy átéltem a 70-es években egy ébredést. És testvérek, az valami csodálatos volt. Ott a reménység, a proféciák kérdése, az mindennapos kérdés volt, és előidézett egy olyan igényt az egyén és közösség részéről, hogy mi szenvedélyesen szerettünk volna megtisztulni. Mi komolyan vettük azt, hogy Jézus Krisztusban új ruhát, fehér ruhát kaphatunk. Mi nem gyóntatószéki gyónásokat tettünk, és mi nem úrvacsora előtti módon tettük le a bűnünket. És vártuk Isten vezetését az aznapra, vagy a hosszabb távotokra. Ez egy ébredés volt, és itt is, ezt saját tapasztalatból mondom, és itt is nagy szerepet játszott a profécia. Mert segít minket arra nézve, hogy ne veszítsük el lelki szemeink előtt az Úr Jézus Krisztust. Ugyanis az vallásos keresztény ember valahogy azért mégiscsak úgy éri meg a hitét, jó-jó, Jézus itt járt a földön, meghalt, értem, halt meg, elfogadom a megváltást, a kiengesztelő művét, de aztán valahogy ugye a mennybe menetel után, jó, jött a Szentlélek, azt nem tudjuk képletbe foglalni, olyan, mint a szél, definiálhatatlan, ki tudja, mi van, és ki tudja, hogy az Úr Jézus most mit csinál, most éppen a mennyben malmozik. Tehát ez most elnézés, hogy így fogalmazom, de ez a szellemiség van benne az emberben. És ha a proféciák vonalán gondolkodunk, akkor eljutunk odáig, hogy meglátjuk azt a megdicsőült Krisztust, aki ma is aktívan tevékenykedik. Sokrétűen tevékenykedik, együtt él velünk, ő a feje az egyháznak, és nincs távol. Éppen ezért a hitben való járásban egy óriási erőforrás. Az ember jövőre nyitott lény. Mit jelent az, hogy a Isten földi teremtményei közül az egyetlen, aki az eseményeket, a belső eseményeit is, meg a külső történéseket is időileg tudja strukturálni. A múlt tapasztalatai határozzák meg jelen döntésünket, és ezek a múlt tapasztalat és jelen döntései pedig fogják megalapozni valamennyire a jövőnket. És ez az összefüggés, ez nagyon fontos a mi emberi életünkhöz is. Mert ha a múlttól elidegenedik az ember, képzeljünk el, aki elveszíti a memóriáját. Életképtelen. Életképtelen. És aki meg nem nyitott a jövőre, gondoljunk itt a mély depressziósra, aki behúzza az ablakot, függően semmit nem vár a holnaptól, és csak várja a halált, szintén életképtelen. Amikor reménységről gondolkodunk, meg a jövőről gondolkodunk, akkor tulajdonképpen ezt az összefüggést jó látni mögötte. Mert azt mondják egyébként a pszichológusok, hogy az ember annál stabilan áll a létben, minél szélesebb a léthorizontja. Ezt próbálom magyarázni. Egy egyedülálló ember, mondjuk Robinson Crusoe, főképp péntek megjelenése előtt, semmi másban nem gondolkodott, mint abban, hogy van egy élete, amelyiknek vége lesz. Balta, szerszám kell. Ez. Ha valaki összeköti az életét valakivel, vagy egy házasság keretén belül, részt ad az életéből, és részt kap a másik életéből, akkor a léthorizontja kiszélesedik. Ha gyerekei is lesznek, még inkább foglalkoztatja a gondolatát tudatilag az, hogy mi lesz a gyermekeimmel, unokáimmal. Na most, ha valaki Jézus Krisztussal lép szövetségre, mert erről van szó, Pál úgy fogalmaz, hogy Krisztus bennünk, mi pedig Krisztusban, akkor egy olyan személlyel lép szövetségre, akinek a léthorizontja végtelen. Jézus Krisztussal való szövetség az azt jelenti, hogy a léthorizontunk, aki az alfa és az omega, vagy alfától az omegáig, a léthorizontunkat is kiszélesíti. És mivel igaz az, hogy annál jobban, stabilabban, mélyebb gyökerekkel ágyazódik be az ebben a létben, hát ki a jövő, ha nem az Isten emberé? Azt meg kell mondani azonban, hogy a hit, reménység és szeretet három nagy fogalma, amit Pál apostol így említ a első Korintus levél 13. fejezetében. Ugye a szeretet az öröktől mindig van. A hit és a remény az időleges. A színről színre látásnál nincs rá szükség. Proféciára sincs szükség, mondja a levél. Mert színről színre látunk. Nincs kijelentve, de én úgy gondolom, hogy a bűneset előtti édenkerti ember nem aggódott a jövőért, nem foglalkozott ezzel, mert színről színre látta az Istent, és hűs alkonyakkor sétált a kertben, most ilyen képies leírás szerint. Tehát a bűn okozta azt, hogy nem csak a természetünk gyengült le, de a jövő felé való nyitottságunk is beszűkül, félelmek, szorongások vannak, és ezt a félelem és szorongást úgy küzdi le az ember, hogy rózsaszínre festi a jövőt. Ez a csalfa vak remény, amiről Csokonai beszél. Isten viszont, és az ige, nem ilyen reménységet ad, hanem az a reménység, amiről a Szentírás beszél, az élő reménység, az azt jelenti, hogy ugyanolyan biztos, mint a múlt és a jelen. Rövid. Tehát Isten ígéretei a jövő felé ugyanolyan biztosak, mint ami már megtörtént, meg ami a jelenben folyik. Ha egyáltalán a reménység az nem a hitnek egy gyengébb formája, mint ahogy a köznyelvben szokták, aki nem hisz, az csak reménykedik. Ez nem így van. Hanem ennyire biztos, amit Isten kijelent. Ha egyáltalán kérdőjel van ebben az egész struktúrában, mivel a nyíl a jövőből a jelenbe felé mutat, a kérdőjel bennem lehet. Hogy én ennek a jövőnek, ami nagyon biztos, milyen részese leszek? Milyen részese leszek? És itt a proféciák is dinamikájához jutunk el, mert főképpen a nagy íróprófétáknál látjuk azt, hogy a három elemből tevődik össze az üzenetük. Van egy helyzetelemzés, egy diagnózis, valami baj van Isten népével. És Isten a prófétát használja fel arra, hogy ezt a diagnózist feltárja, és ad belőle kivezető utat. Mutat kivezető utat, és feltárja azt is, hogyha valaki nem a kivezető úton akar kimenni a problémából, ott valami ítélet történik. Éppen ezért van a nagy profétáknál mindig az, hogy a diagnózis, mert mindig vannak üdv ígéretek, de ítéletről is szó van. Ez nem úgy értendő, hogy a nép minden egyes tagja egyszerre ígéretet kap, és aztán meg ítéletet is fordítva, hanem úgy, hogy a döntésre hívja elő a prófétai szó az ember szívét, és hogyha jó dönt, akkor ígéret érvényes rá, ha nem jó dönt, akkor viszont látja az ítélete sorsát is. Tehát óriási dinamikát hordoznak. Na tehát az ember ilyen értelemben reménységre vagy jövőre nyitott lényé kell, hogy legyen, ez az igénye, mert különben lila ködöket teremt magának, és a realitások kőszikláján minden szétporlad. De az Isten is olyan nyilván, ami teremtünk, hogy tudja ezt az antropológiai igényünket, hát hiszen ő teremtett minket, ezért Pál nyugodtan tudja úgy mondani, hogy a reménység Isten. A reménység Isten töltsön be titeket hitben, teljes örömmel, békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek erője által. No, a prófécia ezért van, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Ámosz egy nagyon fontos mondatot mond. Az én uram, az Úr semmit sem tesz addig, amíg titkát nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak. Isten alapelve az, hogy mielőtt lép, tesz, már bejelenti. Semmit nem lép úgy, hogy ne lenne bejelentve. Ezt mondja ez az ige. Előbb bejelenti, néha évszázadokkal korábban, néha kevésbé, régi nagy távlatokban, de egy biztos, hogy bejelenti. És Ézsaiás 48-ban ennek az okát is meghatározza, hogy Isten, hogy miért tesz így. Azért jelentettem ki neked már régen, mielőtt bekövetkezett, hogy ne mondhast, báványom tette ezt, bávány szobrom parancsára történt. Mit is jelent? Az, hogy az ember tudja meg, hogy a történelem ura, és minden, ami történik, a fölött Isten az Úr. Könnyen tulajdonítunk sorsnak, jóslásnak, ismerjük az ezoterikát, meg egyebeket, akik a jövő iránt érdeklődnek, báványokat, és azoktól tudakozódnak. De az élő Isten nem ilyen, hanem ő előre bejelenti a jövőt. Ezzel lehet különbséget tenni báványok és az élő Isten között. A báványoknak nincsen szájuk, fülük, szemük, orruk, nem jelentenek előre semmit, csak kiformázott élet. Isten azért élő, mert előre jelez. Tehát a proféciák célja így nagyjából már körvonalazódott is, de nem tudom kihagyni azt a két igét, egy Pál igét, meg egy Péter igét, amely egy kicsit még konkrétizálja. Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Ez azt jelenti, hogy Istennél az üdvözítő terv már a teremtés előtt, idők előtt, a kezdetekben ott van, rejtve van, és ahogy halad az üdvterv, ebből kinyilatkoztat valamit. Itt konkrétan Krisztus titkáról volt szó, van szó az igében, itt a megváltásról, itt tulajdonképpen a kiengesztelődésre gondol Pál. Péter apostol egy kicsit kevésbé ilyen krisztológiai, teológiai megközelítésben ezt mondja. Egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jó teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkél a hajnal csillag a szívetekben. Nem tudom, elég érthető ez a mondat, annyit mondjunk el, hogy lényegében a mi életünk Krisztus eljöveteléig egy éjszakai sötét élet, amiben az ember csak lámpással tud tájékozódni. A profécia ilyen lámpás, amivel lehet tájékozódni, és a proféciákkal való foglalkozás az készséget is ad az ember szívébe arra nézve, hogy lásson a sötétbe. Talán erről van szó. Tehát a profécia lámpás, amely kimunkálja a szívbe, hogy felkeljen a hajnalcsillag. Tehát érzéket is ad arra nézve, hogy el tudjunk igazodni. Ugye az éjszakai életben ugye a hajósok általában hajnalcsillag alapján tájékozódtak. Hát nyilván most már más, hogy, de abban az időben. Még el nem jön a nappal. És itt Péter apostol kifejezetten azt mondja, hogy jó teszitek, sőt, biztat arra, hogy ezt tegyük. Ennyi bevezető után nagyon röviden, mert ugye az előadásban nem lehet a proféciákról mindről beszélni, és valahol meg kell húzni a határt. Én igazából azokról a proféciákról szeretnék többet, hosszabban beszélni, mélyebben beszélni, amelyek előttünk állnak. De az Ószövetség népe is kapott proféciát, ami már a múlté, és ahogy ő bánt ezekkel, az olyan tanúság, ami az egyháznak is fontos lenne megszívlelni. Mert az Ószövetség népe Krisztusra vonatkozóan milyen proféciákat kapott? Hát Ézsaiás 7.14-ben meg van jövendőlve, ugye, hogy egy hajadon lány, egy pártenosz, genezisz, így mondják egyébként, től születik a messiás, hát itt Máriában ugye ez a beteljesedett. Mikeás 5.1 megmondja, hogy ez Betlehembe fog történni. A dávidi leszármazást adoptációs értelemben szintén az Ószövetség jelzi. Elsősorban ugye Dávidnak adott ígéretén keresztül, hogy az ő trónját megerősíti örök királyságra, és itt ebben megint a Jézus Krisztusra történik utalás. Aztán gondoljunk arra, hogy Jézus, amikor pálma vasárnap, vagy virág vasárnap, akkor bevonul Jeruzsálembe. Ez egy politikai messiási reménységgel szembeni ellendemonstráció, egy hamis váradalommal szembeni ellendemonstráció, amely egészen plasztikusan ugye, hivatkozik Zakariás 9.9-re, illetve annak a beteljesedése. Örvenj nagyon Sion lánya, újjon Jeruzsálem lánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül szamárcsikó hátán, kiirtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. A békével érkező uralkodó képe szemben a politikai messiási váratban. Egészen konkrétan teljesedik pálma virágvasárnapkor ez a profécia. Aztán erőszakos halálára vonatkozó profécia, Dániel könyve 9-ben megölik a messiást, régi fordítást, hogy kiirtják a messiást, senkije sem lesz, és még ráadásul hozzáteszi, Dániel, egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentét. 70-ben megtörtént. A halálának körülményeit, és halálának körülményeit. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját nem nyitotta ki, mint bárány, ha vágóidra viszik, mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kit törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élő közül népe vétke miatt érik büntetés. Bűnösök közt adtak sírt, neki a gazdagok közé jutott halála után. Ugye a bűnösök sírját szánták, de Arimatiai József egy előkelő sírhely. Szóval minden, minden. Jézus kereszt előtti, tehát a golgotai magatartása le van írva. Feltámadására is vannak utalások, az ősegyház ezt a zsoltárt hozza egyébként elég gyakran, nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. 16. zsoltárból van, és ezt proféciaként értelmezik. A Mesiás munkájára nézve is óriási kijelentések vannak. A kiengesztelésre nézve, szintén Ézsaiás 53-ból, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg, az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnért, az Úr akarata célhoz jut vele, igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretében, és ő hordozza bűneinket, sokak vétét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Királyi uralma, papi szolgálata és Isten fiúsága. Királyi uralma, így szól az Úr az én uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábait sámoljává nem teszem. Hatalmat párcáját kinyújtja az Úr a Sionról, uralkodj ellenségeid között, népet önként követ szent öltözetbe, ha seregét létez. Igen, itt most mind a három gondolat a 110. zsoltár, amit az ősegyház szintén nagyon sokszor idéz. A papi szolgálatra nézve, ugyancsak 110. zsoltár, pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Akiről annyit tudunk, hogy nincs a származása apa és anya nélkül való, tehát egy ilyen rejtélyes alap az Ószövetségben. És mielőtt még Izrael néppé alakul, és a papi rend, és a papi szolgálat, és az áldozati kultusz kialakul, itt van egy papi királyi alak, Melkisédek, aki előképe Krisztusnak. Egyébként a zsidókhoz írott levél ezt a gondolatot még kiszélesíti. A Isten fiúságára nézve, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és néked adom örökségül a népeket, birtokul a földkeresség. Ez szintén 110. zsoltár. Itt ugye a fiúvá fogadás, ez ne egy ilyen jogi adoptációként értsétek, hanem annak az ellentétje, hogy valaki leszármazik. Jézus Krisztus nem született, és nem teremtetett. Az egyszülöttsége az nem erre utal, hanem az atyával való egységére. Itt, tehát látszólag egy adoptációról van szó, de ez szemben áll azzal a gondolattal, hogy Jézus Krisztus az atya úgymond genetikai leszármazása lett volna. Na, tehát ezt most azért mondtam el, ez múltbeli proféciák, amelyek az Ószövetség népének adatot, ugye első renden, időben ott teljesedő, de nézzük meg, hogy mi történt. Van-e ezeknek hatása Jézus korabeli zsidóságra? Kikre? Arra a 12-70, aztán valahol a 120 tájékán, tehát ez egy elenyésző kisebbség. Miért nincs hatása? Mert lehet, hogy úgy gondolkodtak már, mint ma a vallásos keresztény. Ezekkel nem érdemes foglalkozni, ezek rejtélyes dolgok, úgysem érthetjük meg. Van egy nagyon nagy trükkje a sátának ugyanis. az, amit Izrael történetében lehet tapasztalni. Jézus korában a zsidóság kiemeli a Tórát az ószövetség írások között, favorizálja, és a profétai iratokat pedig, hogy is mondjam, úgy elhanyagolja. Miért? Mert az ő mindennapi életéhez mindennapi kereteket akar húzni, és ezt a Tórának találja meg, szabályokat, rendtartásokat, mihez tartást tanít, meg illedelmet, meg és a többi. Most kicsit karikírozom ezt a kérdést. És a proféciákkal nem foglalkozik, ami az élő Istennek a dinamikus közlése, önközlése. Tehát bekeretezi az életet, és körbezárja magát, bezárja magát. No, testvérem, ez a veszélye a kereszténységnek is, hogyha nem veszi kellően súlyosnak azt a kérdést, hogy is van az? Hogy világítja meg a lámpás az éjszakában az utat? Hogyan tudunk kitalálni a labirintusból? Hogy kapunk készséget a szívben a hajnalcsillag által? Hogy szinte ösztönösen érezzük, hogy hol dolgozik a gonosz, amelyik el akar téveníteni, és hol dolgozik Isten lelke. Mert az egyház is hajnalos. Bekeretezzük magunkat jó dogmatikával, és azt hiszik, hogy az az élet. Bekeretezzük magunkat jó liturgiával, és azt hiszik, hogy az az élet. És még ezt lehetne sorolni. Szabály, új szabály. És a keresztény identitás az úgy nyilvánul, meg rákérdeznek valakire, hogy hát miért is vagy te keresztény, akkor ilyeneket mond. Vagy rákérdezel egy olyanra, hogy hát kedves testvérem, hogy állsz Krisztussal? Most itt két lehetséges eset van, válasz. Az egyik eset az olyan, hogy ja, hát ebben az gyülekezetben járok, apám is ide jár, nagyapám lelkész volt, és akkor erről el kell beszélni. Ha még egyszer rákérdezel, teljesen zavarba jön. És ha a másik, akkor meghallja ezt a kérdést, lehet, hogy most abba a felekezetbe jár, ahová te vagy, abba a gyülekezetbe, de kinyílik a szeme, és elkezd beszélni arról, hogy Jézus mit tett az életében, és éppen hogy igazította el a napok folyamán, és tud beszélni. És mind a kettő mondjuk egy akolba tartozhat esetleg. És más felekezetben, ha találkozik testvérek, az ember átéli azt a csodát, amit sokszor a sajátjában nem ír át, mert ilyen válaszokat kap. No, tehát fontos, hogy lámpásunk legyen. És ez a tanulság a már teljesedett proféciák és az ószövetséges nép életével kapcsolatban, hogy mi ne úgy járjunk. Mert ugyanis ez azt jelenti, hogy lényegében a Jézus korabeli zsidóság teljesen sötétben járt, sőt, bekeményítette a szívét. És itt mondok egy egészen konkrét proféciát Jézustól. Jézus a Máté 24 és párhuzamosaiban nagyon összefüggően hosszan beszél tulajdonképpen, egy ilyen perspektívikus vázlatproféciát ad a jövőről, meg a végidőkről, és ebben hangzik egyébként az a gondolat el, hogy amikor látjátok a pusztító utálatosságot feltűnni, ahogy Dániel mondta, ha valaki olvassa, értse meg. Ne maradjatok a városba. Ne menjetek be a városba, hogy ezt vigyetek magatokat, hanem szélődjetek szét. Ez egy olyan profécia volt, amelyet Józsefus Flavius is, aki egyébként nem különösen keresztény barát, inkább zsidó nacionalista, ha még nem is van durván, annak ellenére megemlít, hogy a keresztények 70-ben Jézusnak erre a proféciájára, és Jézus is proféciára utal vissza Dánielre, nem maradtak a városban, hanem szétszélettek és életben maradtak, míg a zsidóság, amelyik elámult a templom csodálatos köveitől, ezért majd megvédenek minket, bevonult a templomba, és Titusnak semmi más nem kell csinálni, mint körbezárni és kiéheztetni. Mindenki ott volt, mint hogyha bementek volna a csapdába. És borzalmas dolgok történtek. Tehát életmentő lehet a profécia. Csak erre akartam rámutatni. És innentől térünk át azokra a proféciákra, amelyek Jézus Krisztusnak, a megdicsőt Úrnak a mostani munkájára, az előttünk álló jövőbeli eseményekre vonatkozik. Ám de nem tudjuk úgy megtenni, hogy most előveszem A-tól Z-ig a proféciát, hogy csak végigmegyünk, erre nincs idő, ez heteket vagy hónapokat venne igénybe. Hanem a módszer most az nálam, hogy a párhuzamos proféciákat és a pillanati proféciákat egy kicsit zanzásítva azt a hét üzenetet, hét csomópontot szeretnék itt megemlíteni, amely felöleli lényegében az összes proféciának a fő mondani valóját. Itt most üsztörténeti proféciákról van szó, nem arról, hogy mit tudom, Agabus megjövendeli, hogy Pál ne menjen Jeruzsálembe, mert ki életére törnek, ez ilyen egyéni, nem üsztörténeti proféciákról nem szó. Az első proféciai gondolat, vagy profétai gondolat az, hogy a teremtés műve visszanyeri értelmét Isten győzelmének kulcsa Krisztus. Egy gyönyörű drámát, egy prófétai drámát olvasunk Jelenések könyve 4.-5. fejezetében. A következő a helyzet. János betekintést kap egy mennyei liturgiába, amely ilyen drámai módon illusztrálódik. Trón, trónon ülő dicsfény, szivárva, üvegtenger, minden, ezeket most ne részletezzük. Mennyei lény, és a mennyvilága dicsőíti a trónon ülőt, aki nincs Istennek megnevezve, de egyértelmű. Jelenések könyvében Jézus sincs néven szólítva, de mindig egyértelmű, hogy méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. És megy a dicsőítés. És egyszer, mikor kiderül, a kamera rámutat a trónon ülő jobb kezében, egy könyv van. És amikor az a könyv láttatik és felszínre kerül, akkor a nagy himnusz alább hagyja. És sír a menny, értetlen a menny, valami megtört, oly annyira hat ez Jánosra, hogy maga János apostol is ezen a látványon sírva fakad. Aztán egy külön angyal szólítja meg, hogy állj lábadra, és nézze tovább a képet. Mi történik itt? Dicsőítik a teremtést, és lehal. Mintha a teremtés kudarcba fulladt volna. Mintha az ember bűne miatt a teremtés értelme elveszett volna. Ez egy tragédia, nem? Azért jegyezzük meg, hogy a teremtés értelme és az ember értelme a teremtésben Isten szerint az, hogy az Isten szeretett sugarait az ember összegyűjtse, és visszasugározza az univerzumba. A másik ember felé, de a természet felé is. Egy ilyen gyűjtő lencse, vagy ilyen, nem is gyűjtő lencse, inkább parabola tükör talán. Ez lenne a teremtésért? Igen, ám, de jött a bűn. Akkor viszont a teremtés értelme megfeneklő. Hát ez a dráma ott ebben a mennyei betekintésben János tapasztal. És akkor a kamera tovább megy, rámegy egy bárányra. És a dilemma megoldódik. Mert addig az hangzik el, hogy kicsoda méltó arra, hogy feltörje a könyvnek a pecsétjét, a hét pecsétes könyvét. Senkit nem találtak. És megjelenik a bárány, aki méltó arra, hogy feltörje a pecsétet. Mit jelent ez? Hét pecséten lezárt könyv, egy végső koedifikáció. Ami benne van, az hiteles és megváltoztathatatlan. Abban a könyvben az van, amit Pál úgy fogalmaz, a bűn zsoldja, a halál. Kész. És akkor jön Jézus, aki méltóvá tetetett arra, hogy ezt az első koedifikációt, hogy feltörje a pecséteket, hogy változtasson ezen a, hát nem is tudom, tragédián. És Jézus változtat ezen, és az Isten üstervében megvan a gondoskodás arra nézve, hogy a történelem kifutása és az üsttörténet kifutása ne az első koedifikáción vagy lezárságon alapelven, hogy a bűn zsoldja a halál, és halálnak halálával halsz, nagyon radikálisan, hanem legyen megoldás. És így nyeri vissza a teremtés az értelmét, mert újra esély van arra majd, hogy az Isten szeretett sugarait az új ember, az új teremtésben visszasugározza. Tehát a kulcs a győzelemre, a teremtés értelmének visszaadására maga Jézus Krisztus, aki aztán felnyitja ennek a könyvnek a pecsétjeit, és beleláttat abba a történésbe, ami az emberiségre vár, mondjuk János apostol jelenétől, tehát az első század végétől egészen a paruziáig Jézus Krisztus eljöveteléig. Tehát ez lenne az egyik gondolat, hogy összefüggés van a teremtés és a megváltás között, és ezt igazából képletben, definícióban nem lehet foglalni, de ez a látomás, ez a dramatizált formában azt hiszem elég érthetővé tette. A második gondolat a proféciákra nézve, hogy a történelem mozgató rugói is feltárja, és a történelem mozgató rugói kapcsolatban vannak egy bizonyos antagonisztikus erőtérrel. Antagonisztikus, kibékíthetetlen ellentét és harc gondolatával. Azért emlékezünk arra, hogy amikor az első ember elbukott, emberpár elbukott, Isten rögtön adott egy ős evangéliumot, egy ígéretet. Hogy is hangzik ez? Ezt mondja az Úristen a fiúnak. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát martosod. Itt arról van szó, hogy a kígyó a sátán és az asszony magva Krisztus között egy kibékíthetetlen harc veszi kezdetét, és egészen tart addig, amíg az Isten ellenes erők kell való leszámolás meg nem történt. Na ez az antagonisztikus erőtér, amit látnunk kell. Mert tanítottak minket sokféleképpen, hogy a történelemnek milyen mozgatórugói lehetnek. A materializmus azt tanította, hogy majd az anyag, úgy anyag, meg az anyag, az majd lerendezi ezt a kérdést. az idealizmus lerendezte, elmagyarázta azt, hogy majd az ideák és az eszmék vonalán történnek a történelmi változások, majd elintézik a mi jövőnket. A kommunizmus is elintézte az, hogy a osztályharcok története mutatkozik meg a történetnek. Hát a Biblia mást mond. Azért megjegyzem, ahogy egy emberi élet, tehát egy önéletrajzban meg lehetne fogalmazni úgy, hogy találkozások története találkozásokban, mert amiké lettünk, azok találkozásokon alapulnak. Az én lányom azért lett történész, mert egy rendkívüli szimpatikus történet tanárral találkozott. Csak egy példa. De végig gondoljuk az életünket, hogy a találkozások hogy hatottak ránk, az nagyon tanulságos. Ugyanígy a történelmet le lehetne írni egy bűntörténet, az első bűntörténetének a folyamodványaiként is. De itt a profécia azt mondja, és erre kell figyelnünk, hogy a történelemben zajló mozgások ennek a nagy küzdelemnek a kivetítődései, ami Krisztus és a sátán között áll. A kezdetektől, amikor Jézus még testi léte lehet, már a mennyben is küzdelem volt, és amikor testé lett és emberként eljött ide, egy új ringben folytatódik mondjuk ez a küzdelem, de ez van minden történelmi mozgás mögött. Ezt a szemléletet sugallják a proféciák. Hát nézzük meg például, hogy amikor Jézus elkezdi szolgáltat rögtön ugye egy 40 napos bőjtel, és ott megjelenik ugye a kísértő, aki újra egy nagy szellemi harcot, egy nagy spirituális harcot folytat, és az egész megváltási utat másfelé terelni. Lehezte egyébként ilyen nagy messiás, de előbb ugor le a templomról, mert a nép nagyon népszerű leszel, mert ők úgyis úgy várják, ami rendkívül nagy attrakciót hoz. Aztán, hát te is csak megéhezzel. Aztán, hát mégiscsak ennek a világnak én vagyok az ura is, hogyha neked adom, csak ne azt az utat járjad, ne azt, amivel elindultál. Na, ez egy nagy, ez már ennek a küzdelmek egy egész konkrét formája. És ki tudja még, hogy Jézus életében, ami mondjuk nincs leírva, hány év volt. Na most a Jelenések könyvében ez a harc, ami most az Ószövetség és az evangéliumi példán keresztül folytatódik és tovább színeződik, megjelenik úgy, mert most nem tudok, hogy is mondjam, írásmagyarázatot, arra nincs időnk, de azért higgyétek el, hogy megjelenik a Jelenések 12-ben, úgy, mint a napba öltözött asszony és a sárkány, a ma régi kígyó, ez azonosítva is van, harca. Miről is van itt szó? Isten igazi népe és Krisztus az egyik oldalon, a másik oldalon a kígyó, és figyelem, a hitehagyott egyház. A hitehagyott egyház. A szűzies tisztaságú napba öltözött asszony a szemben, a fenevadon ülő, skarlátvörös ruhába öltözött parázna, szellemi parázna, aki a szentek vérével tölti meg a pohárát, és részegíti a világ népeit. Ez egy ellenpont. Aztán megjelenik úgy is, mint két vadállat, Jelenések 13-ban, a kígyó, Valláspolitikai és politikai médiumokat talál arra nézve, hogy az Isten üdvözítő munkáját megrontsa. Most a részletekben nem menjünk be, mert szerintem akkor elveszünk. Csak azt akarom érzékeltetni, hogy ez a nagy küzdelem, ott a jelenések könyvében, persze, ha értjük azt, hogy hogyan kell kezelni egy apokaliptikus iratot, ennek a hermeneutikai szabályt ismerjük, akkor nagyon világosan kirajzolódik. De ezt ismerni kell, ez kétségtelen. Mi ebből a tanulság, hogy a proféciák ezt az antagonisztikus erőteret feltárják, sőt, János első levelében egész határozottan ki van jelentve, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa, kész. Jelente számunkra ez valami üzenetet? Arról szoktunk beszélni, hogy részesülünk Krisztus kegyelméből, ugye? Sőt, arról is, hogy részesedünk Krisztus halálában, mert ugye halálba adjuk a régi életünket, és feltámadásában is részesülünk, mert új életben támadunk fel, és lényegében a keresztségnek ez lenne a szimbolikája, bibliai szimbolikája. Részesedés. Részesednek a keresztények Krisztus szenvedéseiben is, mártiromság, ez egy kegyelmi ajándék. Néktek adatot az a kegyelem, hogy ne csak higgyetek benne, hanem szenvedjetek is érte. Ez egy kegyelmi ajándék. Szenvedésben is részesedünk Krisztusban. Akkor mit gondoltok ezek után? Hogy Jézus Krisztus harcában, ebben az antagonisztikus küzdelemben a keresztény embernek nem kell részesedni valamilyen módon? Mert amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus követjük, akkor azért azt látni kell, hogy Jézus Krisztusnak volt egy programja, amely három aspektusból közelíthető meg, csak logikailag bontható szét. Az egyik programja az volt, hogy az atyát megdicsőítse. Az atya irányában a dicsőítés. Az ember irányában a mentő szeretet, hogy megmentse, ami elveszett. És az ördöggel szemben pedig, hogy lerontsa a munkát. És mi azt mondjuk, hogy követjük Krisztust. Ugye? Akkor mit jelent a követés? Ebből a programból részesedni. Részesedni az Atya megdicsőítésében. Hogy szívből, lélekből éljük az életünket, és bizonságot tegyünk, szolgáljunk, a világnak elmondjuk, és a többi. És dicsőséget adjunk az Istennek. Hogy az ember a maga dicsőségéről lemondva az Isten dicsősége előtt boruljon le. Aztán a program azt is jelenti, hogy az embertárs felé pedig mentő szeretettel kell lenni. Ez is a Krisztus követés, és a Krisztus követés az is, hogy az ördög munkáinak, jelenben folyó munkáinak a lerontásába eszközzé válhasson az ember Isten kezébe. Mert igaz az, hogy a döntő vereséget rámérte Jézus Krisztus a kereszten az ördögre, sátánra, de még nem pusztult el. Péter azt mondja, mint ordító oroszlán, még most is ordít körben járva, hogy kit nyelhessen el. Tehát van még harc. Testvéreim, ezt most ne értsétek félre is, tehát nem kritikával akarom mondani, inkább csak felrázásként. Amikor mi nagyon helyesen egyébként Isten kegyelméről beszélünk, és erről beszélni kell, de egy kicsit ha ebben mi mértéktelenül az életünket csak erre tesszük, akkor passzívá lesz az életünk. Mert azt mondjuk, Isten kegyelme majd elnéz, megbocsát, Isten kegyelme majd nélkülünk is dolgozik, az Isten kegyelme, Isten azért van, hogy kegyelmezzen, bűnbocsátsa, stb. Most persze sarkítom ezt a kérdést, hogy értek. De a profécia arra tanít meg, hogy az életünk dinamikus legyen, és a bibliai proféciák, hogy amikor a Krisztussal való közösséget megéljük, akkor az ördög rafinált munkái a lerontásában is részt vegyünk. Ehhez ad stratégiát egyébként a Szentírás is. Megtanít a lámpás és a hajnal csillag a szívbe arra, hogy leleplezze az ördögnek a romboló munkáját. Az ördögnek egyébként az a legnagyobb öröme, hogyha hívők szép, kegyes életet élnek úgy passzívan, és ebből a harcból kizárják magukat. Szép, vallásos, kegyes életet, önmagukba zárkózva, kifelé semmit. Jézus az evangélium szerint a tanítványokat kiküldi a 12-t egy próbamisszióra. Ott nem csak arról van, hogy betegeket gyógyítsanak, meg hát is tápolják az embereket, arról is, hogy ördögökre küzdenek. És visszajön a 12 tanítvány, a 12 tanítvány, ha-ha, mit tapaszt, még az ördögök is engednek. Tehát már ott van példa arra, hogy Jézus a tanítvány bevonja ebbe a küzdelembe. Ezt az egyház elfelejtette ezt az aspektust, és hogy ilyen defenzívába kerül, és most a pogányság és ezoterika és mindenféle ilyen mocsok be tud nyomulni, annak éppen az oka, hogy passzívak vagyunk, és nem tudunk átmenni, nem akarunk átmenni offenzívába. Elmondom nektek, hogy az apostol szó az tartalmában egy harci kifejezés. Etimológiai értelemben harci kifejezés. Az nem igéből képzett névszó, hogy az elküldés igéből képzett névszó, hanem etimológiailag a hadiflottának, az ókori hadiflottának a szakkifejezése. Athénban 10 apostol volt. A hadiflottának 10 apostol volt, akik a főparancsnok fő stratégiai útmutatása alapján szabad kezet kaptak a maguk részflottájában a küzdelem megvívására. És tulajdonképpen ez történik az apostolok életében, és az apostolok cselekedeteit szabad úgy értelmezni és vizsgálni, mint az evangélium benyomulása az Isten ellenes világba az apostolok vezetése által, és nyilván az apostolok cselekedetei könyve is azt a logikát követi egy útvonalon, Pál útvonalán keresztül, hogy hogyan nyomul be Jeruzsálemből az evangélium egész a világ központjáig. Na most testvéreim, az evangélium ma is nyomul bizonyos helyeken, Távol-Keleten, Afrikában, stb. Hála az Úrnak, csak most kicsit a szűkebb körben nézve. Tehát a misszió szempontjából is nagyon fontos az, hogy ezt a antagonisztikus erőtérben való létet, az életünk egy ilyen erőtérben zajlik, a keresztény életünk ilyen erőtérben zajlik, ezt megéljük, tudatosítsuk és megéljük. Tehát ez lett volna mondjuk a második. A harmadik gondolat az pedig az, hogy az emberi történelem dekadenciája. Dekadencia, hanyatlás. Az ördög azt sugallja, hogy a történelem fejlődik. Az ember fejlődik, már evolúciós értelemben is, de most már olyan okos, meg most már ezek a gigabájtok, meg minden, szóval valami nagy fejlődés van. A Biblia nem így látja, hanem a jövőt dekadensen látja. Van egy ószövetségi profécia, amely A négy dánieli perspektívikus profécia elsője egy különleges szobor. Nabukadnezár király álma. Dániel megfejti ezt a szobrot, azt is, hogy mit álmodott a király, és az értelmét is megfejti. A fej így néz ki, ez a fej az arany, a mellkas ezüst, valahol deréktájon olyan réz vagy bronz, aztán lefelé vas, a lábszár, és a lábszárnál ott a lábfej törnyékén már ilyen cserép és vas elegye. És meg van definiálva, magyarázat szerint is, nem olvasom fel időhiánya miatt ezt a részt, gyönyörű, hogy mi mit jelent. Az aranyfej, te vagy Nabukadnezár király, azaz a babiloni birodalom. Az ezüst, az majd ezt a perzsákra vonatkozik. A bronz, az Nagy Sándor féle birodalmot, Jáván, Görögország, Jáván van megjelölve a szövegben, de ez nagyjából Görögországot jelenti, a görög birodalma. És van egy nevezetlen, ami nincs megnevezve, ez a negyedik, ez a rejtély. De nincs több. Ha pedig ez a három elmúlt, akkor valahogy a negyedikbe vagyunk. Az aranytól értéktelenedik. De a negyediknél van még egy különbség. Hogy az első három az identitásilag meghatározható. Arany, ezüst, bronz vagy réz. De a negyedikre ott lent főképpen, ami ugye ha idői távlatban van, nézzük, akkor az már a idők vége felé van, az identitászavaros. Nem mondhatom azt, hogy cserép, mert vas is van benne. Nem mondhatom azt, hogy vas, mert cserép is van benne. Én most csak egy dolgot villantanék meg. Korunkban mi a sátánnak egyébként a módszere? Az emberek identitását, önazonosságát lerombolni. Legyen az nemzeti azonosság, és akkor most jön a kozmopolitizmus, meg sok minden egyéb, ezt majd a politikusok is letárgyalják, aztán szexuális, nemi identitás zavar, vas vagy cserép vagy vas, fiú vagy lány vagy fiú, értitek? És mert az identitással a gyökereket vágja el a létből, és elfúj a szél. Tehát dekadencia. Erről a dekadenciáról nagyon megy az idő.
Nem azt jön. Hangot figyeltem.
Oké. Okay. Hú, mert... Mert a java még hátra van. De hogy gyorsan felolvasok néhányat, mert azt mondjátok, ez egy ószövetségi. Hát Máté 24-ben Jézus is ilyenről beszél. Ahogy a Noé napjaiban történik, úgy lesz az ember fiának eljövetele is, mert amiképpen azokban a napokban özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé bement a bárkába és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mit a lényeg? Az özönvíz előtt Isten antropomorf megfogalmazásban azt mondja, hogy megbánta, hogy ember teremtett. Isten nem bánja meg az... Tehát ez egy... antropom. Tehát kifejezi azt, hogy Istennek mennyire fáj. És azt mondja, az ember fiának napjaiban is. Ilyen lesz. Hát mi volt az özönvíz előtt? Mindenféle katyvasz. Ezt mondja Jézus. Na most nézzük meg, Pál mit mond a második Timóteus levében. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsorvárok lesznek, dicsekvők, gőgösök, istenkáromlók, szüleikkel szebben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Isten. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak elejét megtagadják. Na, majd már egy kicsit a vallás is belekerült az utolsó mondatba. Tehát dekadens ez a történelem. Ezt a dekadenciát jelzi a Jelenések könyvében a hét pecsétes könyv első négy pecsétjének mondjuk a szimbolikája is. Ott ugye egy-egy pecsétnél egy-egy lovas jön elő, az első ló az fehér, az első lovas fehér, a második vörös, fekete, sárga. Na most a bibliai szimbolika szerint, szóval ez nem Kína, meg nem a kommunizmus, meg nem. A fehér az a tisztaság, a hűség, tisztaság, a vörös az az erőszak, illetve mártiromság jele, a vér, ez kapcsolva. A fekete, a fehér ellentétje, a tisztátalanság, a hamisság, és a sárga pedig a gyász színe keleten, közel-keleten. Tehát a gyász. Ami nálunk a fekete, a gyász, az ott a sárga. Talán azért, mert a hullad sárgat lesz, a gennynek a színe sárga, nem menjünk tovább, ebéd előtt vagyunk. De a lényeg az, hogy a halál színe. Na most nézzük akkor még, mi történik. Tisztaság, erőszak mártiromság, tisztátalanság és halál. Hát ha ez nem dekadencia, akkor nem tudom. És aztán utána a többi pecsét népát pedig már a halál beállta előtti rövid időket részletezi, hogy mik történnek, akkor ebben most nem menjünk bele. Azt mondanánk, jó, ez a világ dolga. Van a probléma itt, és ez még mindig ehhez a ponthoz tartozik, hogy a szervezett egyháznak is van egy spirituális dekadenciája. A szervezett egyháznak. Ezt Jézus egy költői kérdéssel jelzi. Amikor az ember fia eljön, vajon talál-e hitet a földön? Nagyon súlyos mondat. És összhangban van minden egyéb erre vonatkozó proféciával. Még mindig Jézus szavainál tartunk, és a Máté 24. fejezet, ez egy ominózus fejezet, ebből is elég sokat idézek. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, sokakat megtévesztenek. Sokan eltántorodnak hát a hittől, elárulják és meggyűlölik egymást, sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ugyanebből a fejezetből harmadszor, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtéveszték, ha lehet, a választottakat is. Testvéreim, ez zajlik és erősödik a szervezet egyházban. Csak egy példát szeretnék mondani egyébként. Néni körülbelül 70 éve jár a templomba, megvan a helye, aztán a szeretett szolgálatban, hajléktalan ellátásban megjelenik egy pók, valaki rá akar lépni, azt mondja, el ne taposd, mert elmegy a szerencsét. Mit mondtak 50 éven keresztül a szószékről, ha itt tart?
Vagy mit hallott meg?
Vagy mit hallott meg? Szerintem ez két oldalú dolog. Jézus erre figyelmeztet. És azt mondja, hogy erősödik ez a tendencia. Na most Pál második tesztanöki leveli az Úr napját megelőzi, tehát most Pál bizonságtétel, megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvény tipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába, és azt állítva magára, hogy ő az Isten. Ez a kereszténységről szól. Menjünk át akkor most a jelenések könyvére, hogy hogyan erősít rá a jelenések erre a gondolatra. Ha még egyáltalán rá kell erősíteni, de kell, mert mindig hoz újat színevé. Hét gyülekezet, ez az első, a jelenések könyvének a négy perspektívikus vázlatprófétája, az első. A hét gyülekezetnek szóló levél. Nem megyünk bele, csak a tendenciáját nézzük meg. Az első gyülekezet, az efézusi gyülekezet. Alapvetően rendben van minden. Van egy kis panasz, hogy az első szeretetnek azt a hevességét már elhagyta a gyülekezet. Jézus adja a tanácsot, mert Jézus a bevezető látomás szerint a gyertyatartó között sétál, és figyeli őket, a gyülekezetek sorsa érdekli őt, és javító, gyógyító szándékkal van jelen. Megadja a tanácsot erre, mondjuk úgy, hogy viszonylag kis problémára. Ez az első század felén, végének az állapota. Apostolok meghalnak, stb. Kicsit alább hagy a misszió is. A második, ugye, levél a szmirnai levélről szól, ahol hát mindenféle ilyen üldöztetések és léghű, mint halál, egészen a halálig is. Ez az a gyülekezet, ahol nincs panasz. Ez az a levél, amiben nincs panasz. Aztán jön a következő. Harmadik a Pergamon. Nem, bocsánat, harmadik a, de igen, a Pergamon. Ott már Bálám szelleme, nikolaiták szelleme, telepedik meg a gyülekezetben. Negyedik. Ha valaki nem tudná, mit jelent, röviden. Bálám egy olyan fajta hamis prófétává lett, aki egyébként verbálisan nem tagadta meg az Istent, és nem átkozta meg az élő Istent, de korrupció által, pénzéhségből egy olyan kompromisszumba ment bele, hogy egy bálvány áldozatra hívta meg Izrael fiait, pogány bálvány áldozatra, amely történetesen kultikus paráznasággal járt. És ott rájöttek hirtelen Izrael fiai, hogy hát így is lehet Isten tiszteletet tartani. Hogy közben megrontják. Na, de a következő már Jézabel szelleméről beszél, akiről annyit kell tudni, hogy ugye Áháb királynál a Bál kultusz honosította meg, és erőltette rá az egész népe, Illés ettől szenvedett, még le nem számoltak a Bál profitákkal. De ez az egyházban, ez az egyházra vonatkozik, az egyház történetre vonatkozik. Aztán van a Szárdisz, ahol meg valamiféle nagy ellenmondásról van szó, mert a név az az, hogy élsz, de halott vagy. A név az elvileg kellene, hogy jelezze a hordozójának a jellemzőit. Ez valami nagy hűtlenségre utal. Most akik kutatják a proféciákat, azért azt elmondom, hogy itt van egy olyan magyarázat is, hogy az életet például a reformációban a kereszténység megkapta, de a protestáns ortodoxia, amelyik már képleteket, dogmatikát csinált és bemerevítette, ott már csak a név maradt meg, hogy él is közben elhalt. Ez nem van ilyen magyarázat is, érdemes ezen is azért elgondolkodni. Van egy filadelfiai gyülekezet, ahol nincs panasz. Csak azt kell tudni, hogy ezekben az utolsókban a gyülekezetek megosztottak. Tévtanító irány meg a hűségesek. És úgy tűnik, hogy a hűségesek száma csökken. Mert először még csak maradékról van szó, most ezt nem mondom meg, hogy melyikben, aztán már kevesekről van szó, és eljön az az idő, amikor a gyülekezetben már nincs ott Krisztus. Tehát a filadelfiai gyülekezet az egy ilyen, a kevesekből induló új élet, új missziós lendület, nyitott ajtó, amit Jézus Krisztus méltány. Igen ám, csak van egy utolsó, ez pedig a laodiceai gyülekezet. És itt megint van az előzőekhez képest egy paradigmaváltás, vagy egy ilyen identitástörés. Még az eddigieknél az egységből megosztottság lett, ebben az állapotban pedig szinte egységesen megvezetetté válik a gyülekezet. Már nincs megosztottság, egységesen szinte megromlik. Na ezt azért olvassuk fel. Nem tudom, mennyi időnk van még.
Még van.
10 perc.
Egykor van ebéd.
Akkor nem olvasom, akkor most nem olvasom föl, otthon elolvasom. A lényeg az, hogy ez a gyülekezet más tart értéknek, mint amit Krisztus. Értéknek tartja azt a gazdag ruhát, amit kimunkált a laodiceai ipar. És nem azt tartja értéknek, amit Krisztustól kap, a fehér ruhát, a megigazulás ruháját. Értéknek tartja azt, amit az ottani fejlett patika szemgyógyító írként az Asklepiosz kígyó mitológiáján keresztül, a kígyó még mindig a gyógyszertárok szimbóluma, ott magas szintű volt ez a kenőcskészítés, a szemgyógyító. És nem az Isten igéjét. Más tart értéknek, és nem a hitet. Ezért tanácsolja Jézus, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, ami a kipróbált hitnek a szimbóluma, tiszta ruhát, vagy fehér ruhát, és szentbe szemedet, szemgyógyító írve, ami az igye. Na most a testvéreim, azért nézzünk kicsit így a mába bele. Azért a gyülekezeteibe az az érték működik, ami a bibliai kinyilatkoztatások szerint működnie kell. Amikor van egy kis anyagi, mire fordít? Én most nem általánosítok, csak mondok példákat. Liftre például, mert van két vagy három mozgássérült, akit a fiataloknak simán fel kellene vinni, és az nekik szolgálat lenne, és azt Isten megbecsülni. Ehhez kifizetnek nagy költséget. Liftre, toronyórára, orgonákat, rendszeres a orgona javítása, többi. És az emberek megmennek a kárhozatba. Ez egy példa, én olyan helyen lakom, ahol megtapasztalója vagyok egy kicsikét azért. Tehát mit az anyagiak felhasználása vagy? Van egy nagy kísértése azért a lelkészeknek, meg prédikátoroknak is. A gyülekezet inkább kultúrát vár, mint profétai karakterű beszédet. És hát erre a teológiaiak, ők is munkálják, hogy is kell egy jó prédikációnak szólni, bevezetést, hogy kell, ha elalszik az első, hogy lehet érdeklődést, mert ők kimunkálják. És abban belekerül minden, sztorizás, kis költészet, kis irodalom, és idézet innen, onnan. És ezt lehet csinálni évtizedekig, de a néni még mindig nem engedi agyon taposni a zsét, mert elmegy a szerencse. Elnézést, hogy így fogalmazok. ezt a romlást, ezt a szervezet egyház spirituális dekadenciáját, ezt nagyon komolyan kellene venni. Most a Laodicea gyülekezetnél ez az értékrend azt váltotta ki, hogy Jézust kizárják a gyülekezetbe. Ugyanis a Laodicea gyülekezet valamikor az efézusi gyülekezet színvonalán levő gyülekezet, Pál apostol azt mondja az efézusi, hogy ezt a levelet küldjétek el, olvassák el Laodiceába, azt meg itt. Tehát egy virágzó gyülekezet, és a század végére elfajzott. És Jézus, amikor az ajtó előtt kívül áll, akkor tulajdonképpen ezt misszió, vagy ilyen evangelizációs textusnak szokták alkalmazni, de ez egzegetikailag, tehát az eredeti helyen azt jelenti, hogy visszakéreckedne a gyülekezetbe. És erre mondja, hogy ha valaki mégis, az egész rombol, de ha valaki mégis kinyitaná, tehát már nem maradék, nem kevesek, hanem ha valaki. A Jelenések könyvében a nagy parázna a fenevadon, tettek említést, tulajdonképpen az ilyen hite hagyott egyházat szimbolizálja, aki még ráadásul a fenevadon egy politikai erőn is igénybe vesz. Csak egy példa azért. De jó az, hogy egyházi státuszt kapnak bizonyos felekezetek, és de rossz az, hogy nem kapnak egyházi státuszt bizonyos felekezetek. Miről van itt szó? Az egyik az kap támogatást, a másik nem kap támogatást. És a neoprotestáns felekezetek egy része, olvastam így az interneten, sír, ríj és igazságtalan, persze egy bizonyos szempontból igazságtalan, de hát amikor mi arra alapozunk, hogy, és én most nem aktuál politikát mondok, hanem a politikára, tehát a lényegében most függet attól, hogy minősítsük a politikát, de valami módon mégiscsak hajlamos, hogy fenevadra ülni. No, tovább nem megyek ebben a kérdésben sem. Negyedik.
A negyedik?
Igen.
Most az ötödik,
nem? Negyedik.
A történelem lezárása.
Nem baj,
egykor a nevét. Könyörüljetek! Könyörüljetek rajtam! Könyörüljetek!
Egyik ráérünk, egyik nevét.
Így is ki fogok kapni. De ki fogok kapni, hogy nem tudok az idővel bánni. Megvannak nekem a kellő kritikusaim. Szeretettel kritikus. Történelem lezárása Krisztus második eljövetele. A dánieli szobrot, amiről volt szó, ledönti egy fentről leszakadó kődarab. Egy viszonylag kis kődarab. Hangsúlyozottan úgy szakad le, hogy emberi kéz nem érinti. Ledönti ezt a szobrot, amelyik már amúgy is alig tántorog a vas cseréplábán. Egy ilyen kis pöccintésre összedől. És ez a kis kődarab, ez elkezd nőni, és nagy heggyé lesz. És a Dániel könyvében a magyarázat szerint ez azt jelenti, hogy ez a fentről lehulló kő az emberi történelmet ledönti, és átveszi egy új, egy örök királyság az emberi birodalmak, az emberi történelmek helyét. Hát Dániel még nem tudta megfogalmazni ugye azt, hogy ez a kiskő kit fog szimbolizálni annyira, tehát nem, csak ilyen így kapta ezt a látomást. De nyilvánvaló, hogy Krisztusra utal ez a kép. Nem véletlenül Krisztust tartjuk életünk sziklájának. Ő az a kő, akit az építők megvetettek, de mégis ő lett a szegelet feje. Ilyen gondolatokat lehet még társítani hozzá. És akkor a parúziát Hát lényegében, ami ebben a képben a kő lehullása, ennek ezzel párhuzamban van egy másik kép is. Ez pedig Jézus mondja a Máté 24-ben, és itt megint ezt felolvasom. Közvetlenül a napok nyomorúsága után, tehát ilyen egyházi nyomorúsága, tehát általános és egyházi nyomorúsága. Után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehúnak az égről, az egek tartó erejé megrendülnek, és akkor feltűnik az emberfiának jelen az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel, és elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, és az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Tehát az égen eljövő emberfia angyalokkal körülvéve érkezik. Dániel, ezt nem is mondtam, hogy milyen ószövetségi proféciák utaltak Krisztusra, de Dániel lát a hetedik fejezetben, kap egy látomást. Lát a mennyben, lát egy öregkorút, és egy, mint egy emberfiát. Mondjuk egy fiatalkorút, aki olyan emberi. Az ég felhőjén. Aki el fog jönni. Krisztus, amikor emberfiának nevezi magát, ez a dánieli proféciával azonosulását jelöli, és úgy látszik, ez a felhő, ez a isteni szféra és a földi szféra határának a szimbóluma eljön. A másik gondolat, ami szintén Jézustól származik, az bocsánat, itt most egy kicsit előre mentem, ezt nem, hanem a Jelenések könyveben van egy mondat. A hetedik pecsét mikor kinyitja a hetedik pecsétet, feltöri a bárány, akkor mit hall János? Nagy csendet a mennyben, mint egy fél óra. Fél órával ne foglalkozzunk, de a nagy csenddel igen. Ha Jézus az angyal seregekkel eljön a földre, akkor mondjuk úgy, persze emberi megfogalmazás, szinte kívül a mely. Azért van a nagy csend. Ötödik. Ez már az ítélettel kapcsolatos, aminek két aspektusa van, két része van. Szétválasztás, aztán mindenki a maga helyére kerül. A szétválasztás gondolata megjelenik Jézus ajkán, Máté 24 és párhuzamosaiban, és itt a Noé vízözönlére való hivatkozásra. Mert a logikája az ítélet eme szakaszának hasonlít a Noé féle ítélet logikájára. Miről van szó? Eljön a mennyből ugye az özönvíz, ott fent kezdeményezik, az ég csatornáin megnyílnak, elpusztítja a földet, de a nyolc ember a bárkában, aki készült, az megmenekül. Szétválasztás van. Van a víz, fölül a bárka, élet, lent a halál. Lent a halál. Mi történik ekkor? Megtisztul a föld, most spirituális értelemben, és el fog indulni újra az élet. Ami aztán a dolgok törvényszerűsége szerint megint el fog fajszani, tehát ennyiből nem lehet párhuzamot vonni, mert amikor Jézus eljön, és a szétválasztás megtörténik, ott már nincs több elfajzás. De a szétválasztás logikája. Jézus eljövetelét Most ebben a szimbolikában érthetjük úgy, mint ahogy a bárka az ítélet helyéről kiemeli a nyolc embert, Isten az övéit az ítélet helyéről kiemeli. És a többi. Arról is lesz még szó. Hát a szétválasztásról nagyon sokat lehetne beszélni, amikor az aratás képéről van szó, akkor ugye az érték és a pejv a szétválasztása, a konkoly és a búza szétválasztása, amit nem előbb és nem a tanítványoknak kell csinálni, mert csak elrontják, hanem amikor eljön az ideje, akkor Jézus Krisztus tökéletesen és hibátlanul meg fogja tenni. Aztán a jelenések könyvében is az aratás képe előkerül, csak egy mondatot most többet is kiírtam, a felhőn ülő, újra felhőn ülő, pedig ledobta a sarlóját a földre, és learatták a földre. Péter apostol hozzátesz azért a képhez, mert az Ószövetség megígéri a szivárvány, ugye az Isten hűségének jele, hogy vízáltal többet nem üdvözlünk. Péter apostol, Péter második levelében olvassuk azt, hogy a mostani egek pedig tűznek tartatnak fel, tehát az víznek, ez tűznek. És hogy az elemek recsegve, ropogva felbomlanak is, legyen egy ilyen tűz, mondjuk úgy, hát a vízió szerint tűz általi elpusztulás. Kérném szépen, kihagytam valamit. Az emberi kéz érintése nélkül történik. Vagyis a Biblia szerint nem úgy lesz vége a világnak, hogy az emberiség elpusztítja önmagát. Nem atombomba meg ilyesmi. Nem az emberre van bízva, bár önpusztító, de a végét, aminek nem tudjuk az idejét, az fent tőlünk függetlenül kezdeményezik. De azt is szeretném mondani, hogy a párhuzam a Noé és a Krisztus eljövetele között, abban is megvan, hogy amikor Jézus Krisztus eljön, és kiemeli a pusztulásból az övéit, akkor itt ugyanúgy nem lesz tovább élet, mint Noé idején volt. Tehát akik nem az övéi, akkor meghalnak. És lesz nagy hajgatás, sziklák, hegyek es, omoljatok ránk, kövek, szúzzatok, hagyom meg. Tehát ennyiből megint fontos látni, mert bizonyos helytelen profécia értelmezések alapján sok felekezet ezt máshogy tanítja, és itt még Izraelnek, meg a politikai Izraelnek különleges, külön utakat találnak ki a különbségre nézve, szóval ebben nem éljünk bele. Nem lesz. Az Isten ellenes erőknek mi a sorsa? Ugye a döntő győzelme Krisztusnak megtörtént. Láttam a sátánt lehullani a mennyből.
A Golgotai kereszt pillanatának?
Hát az a döntő vereség. Itt van egy kis rejtély.
Nem, a Krisztusnak az a döntő győzelme.
Az a döntő győzelme, igen.
Hozzátéve.
Igen, igen. Tehát ott. Akkor a Golgotai keresztem. De Máté 25:41-ben ezt mondja Jézus, és ezt figyeljük fel. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem, átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Tehát tűz által ítéltetik meg, tűzről van itt is szó, és a jelenések könyve is még hoz tűzszimbólumot. A fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették és imádták az ő képmását, élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűznek tavában. Aztán egy későbbi fázis van, mert itt nagyon nehéz párhuzamosan behozni még egy másik vonalat is. Tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket, az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tűzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van. Aztán a halál és pokol belevettetett a tűznek tavába, ez a második halál, a tűznek tava. Ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, az a tűznek tavába vetteti. Fel van sorolva az összes Isten ellenes erő. Mondjuk ezt, integráljuk úgy, hogy az Isten ellenes erőknek a végső helye ez a bizonyos tűznek tava. Most nagyon kérnélek benneteket, azért a Szentírás az alapvetően héber és sémita kultúra. Mi pedig kicsit olyan görög kultúrában növünk föl, és nagyon kellene azt tudnunk, hogy amikor Gehennáról, meg tűzről, meg örök ilyen fogalmakról van szó, akkor azért a héber, az Ószövetség is, és az apostolok is, akik zsidók voltak, azért héberül gondolkodva nem az idői vonatkozása hangsúlyos. A görög filozófiában idő, ott az idői vonatkozások a hangsúlyosak, hanem a Bibliában gyakorlatilag ragadja meg. Az, a lényeg az, hogy nagyon sokszor az örököt a teljes jelzőben lehet behelyettesíteni, a totális teljes jelzőben. Itt arról van szó, hogy még minden tűz a Földön oldható valamivel, vízzel, slaggal és a többi. Van megoldás a tűzre. Itt egy olyan tűz lesz, ami nem oldható, ami biztos pusztulást okoz. Tehát pusztulásról van szó, és visszatérünk ahhoz a kiindulási ponthoz, ami már említve is lett, hogy Isten az életet és a halált tárja fel az ember elé választásunknak. Nem az örök boldogságot és örök szenvedést, hanem az életet és a halált. Ebből aztán Dante, meg a többi görög spekuláció, meg a neoplatonizmus és a többi, ami rárakódott meg az irodalom, alakította ki az időtlen, végső pokolképet tatákkal, szarvakkal. Felejtsük el! Ezt nagyon sok keresztény nem tud rendet rakni a gond, ezt el kellett mondanom. Tehát itt erről van szó, hogy ha megtisztítás, az univerzum megtisztítása, akkor ez azt jelenti, hogy nincs az univerzumban se hely, se mód, se körülmény, ahol úgymond ne lenne tiszta. Isten lesz minden mindenekben. Tehát ki lesz tisztítva úgy, ahogy a vízözön is kitisztította ugye, átmenetileg a Földet. No, tehát Isten esetleg. Itt a feltámadás rendjéről is kell egy pár szót említenünk. Jobb beszél nagyon világosan egy reménységéről, ezt tudom, hogy az én megváltom él. És az utolsó napon az én porom felett is megáll, és saját szemeimmel látom meg őt. Akkor is, ha ez a testem lerohadt, most nem szó szerint idézni, mégis saját testemben látom, saját szemeimmel látom meg őt. Istent meglátni csak testben lehet, új testben lehet. Az emberi kategória soha nem változik meg. Halottak feltámadásáról beszélünk, és nem egy vélt emberi szubstancia, vagy két emberi szubstancia szétválásáról beszélünk. Ezt hozta a platonizmus és a neoplatonizmus beszüremlése a kereszténységben. Nincs élet, emberi élet test nélkül. Ezért a keresztény bibliai reménység az nem a boldogságban fogalmazható meg, amit állítólag az ilyen spiritiszták, ugye a lélek testetlen tudom, dolgaiban, és most vannak ezek a Betzeller ilyen halálközeli élmények, felejtsük el, az nem a halál, az csak halálközeli, többnyire fájdalomcsillapítók és drogok által okozott illúzió vagy hallucináció, meg a szervezetek egy bizonyos védekező reflexe, ami szintén terveli ilyeneket. Tehát csak testben lett, Jobb ezt nagyon világosan tudta. A keresztény reménység a feltámadás reménysége, mert Isten a testre is azt mondta ki, a testi emberre is azt mondta ki, hogy jó, és a bűn nem csak a testét rontott, hanem az egész lényét, érzelmi világát, gondolatvilágát. Tehát nem funkcionális trihotómiáról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az emberi életnek vannak szellemi funkciói, érzelmi, lelki funkciói, értelmi funkciói, akarati funkciói, de nem szubstanciális dualizmus, hogy részekből van összerakva. Isten nem szakított ki magába a teremtéskor, és rakta bele az emberbe, mint valami halhatatlan isteni lény. Ezt el kellett mondanom. És a feltámadás a bibliai reménység alapja. Illetve hát akik akkor élnek, amikor Jézus eljön, azok ezt nem élik meg, hanem elváltozással élik meg. De ez a két csoport egyik sincs előnyben, másikkal együtt ragadtatik el. Viszont a beszél a Biblia igazak feltámadásáról és hamisak és gonoszok feltámadásáról. Úgy tűnik, hogy ez két, mondjuk úgy, sorrend, nem egy ütemű fázis. Időt itt nem mondok, mert ki tudja, hogy kegyek az óra, de mintha két ütem lenne. A Jelenések könyve egy apokaliptikus 1000 évet határoz meg, de mondjuk ne spekuláljunk ezzel. A lényeg az, hogy ezt az igazak feltámadását azt a Jelenések könyve megkülönbözteti a gonoszok feltámadásától. Van első halál és második halál. Tehát nem úgy gondolok, hogy testi halál, meg lelki, meg ilyen halál, meg olyan halál. Halál, az az élet ellentétje, akárminek nevezzük. Az élet, az aktivitás, ez megint a bibliai kultúrában, a halál pedig a teljes passzivitás. Nincs tudatos lét, öntudatos lét, nincs reménység, gondolkodás, és a többi. És van a második halál, a kárhozat halála. Tehát amit az igazak átérnek, az az első halál, amiből van feltámadás, és az igazak feltámadásában részes, ami az első feltámadás. Hogy ezt nem is kellett sorszámozni. És van a második halál, de kell sorszámozni, úgy lesz logikus. Az 1000 éves különbség után feltámadnak a gonoszok. Tehát a gonoszok feltámadása, ez a úgymond második sorrend, a második feltámadás, és ekkor történik a megítélés. Mert ők feltámadtak arra, hogy szembesülnek azzal, hogy mit mulasztottak el, és miből maradnak ki. Hiszen Jézus és az üdvözültek serege, mint az alászárt mennyei Jeruzsálem, a Jelenéseken megfogalmazása szerint ott lesz. Belelátnak, ezért támadnak fel, hogy belelássanak, hogy Isten igazat mondott, és az ő terve győzedelemre jutott. És hogy miből maradnak ki. És utána jön a második halál, ami a kénköves tóba történik. Na most itt megint fontos látni azt, hogy itt nem arról van szó, hogy kontélba főznek minket. Vagy azokat, nem minket, bocsánat. Azokat. Hanem arról van szó, ami a Gehenna gondolat mögött van. Gehenna az a Gehinnom szóból származik. Jeruzsálem déli részén volt egy kapu, a szemét kapu, ez vezetett ki arra a völgyre, ahol az akkori az akkori köztisztasági vállalat kivitte a szemetet, mindent, ami a városban felesleges mocsok szemét volt. És ott elégették, hogy a fertőzés ne menjen tovább. Egyébként ugye a leprások is ezen a vidéken voltak elkülönítve. Tehát mi a minősítés a Gehennán, ami igazán fájdalom az embernek? Az Isten tervében, országában azért nem vehetek részt saját döntésem alapján, mert szemétté lettem nyilvánítva. Én magam ember szemét lettem. És ezzel szembesül az ember. Nem a vasvillág itt a döntő. És ezt nem tudjuk most így átélni, hogy ez mit fog jelenteni akkor, amikor már látja az ember, tehát ez a beteljesülést, hogy ez mit jelent. No, tehát itt a feltámadásnak ez a logikai rendje van. Kicsit most már próbáltam sietetni, ezért bocsássatok meg, hogy ilyen zaklatottá vált a beszéd, de minden esetre itt az utolsó fejezethez azért elértünk, és még ebédet is kapunk. Ez az új ég és új föld, és a megváltozott viszonyok. Hát ez olyan, mint a Noé vízözön esetén, amikor hát a galamb hozza olajágat, lement az ítélet, kész, megtisztult a föld. Ennek egy sokkal magasabb dimenziójú megvalósulása. Hát milyen képet fest az új ég, új föld, tehát az üdvösség teljessége, beteljesülése állapotáról. Színről színre látjuk ugye Istent, mint királyt. A királyi székén jobbján ül, itt most csak ilyen felsorolásszerűen mondom, a királyi székének jobbján ül az embernek fia, szent angyalokkal körülvéve, hódon.
Most emelkedünk épp a székről föl, mert a legszebb dolgok.
Igen, hát erről énekelt, igen. Hódolnak neki, mint jó pásztor legelteti a megtisztított nyájat, a bűnös kozmoszt eltávolítva megtisztította, és egészen megváltoztak a viszonyok a mostani tapasztalatainkhoz képest. Ami leplezett volt, az nyilvánvalóvá lesz, a szegények gazdagokká, utolsók elsőké, kicsik nagyjá, az éhezők megelégítetnek, a fáradtak felüdülnek, sírók nevetnek, gyászolók vigasztalást nyernek, betegek meggyógyulnak, foglyokat szabadon bocsátanak, bántalmazott elengednek, alázatosak felmagasztaltatnak, szelidek uralkodnak, a kicsi nyáj tagjai királyokká lesznek. Hát szóval egészen ellentétes. Ezek mind Jézus példázataiból vett, tehát az ő szavai ezek. Erre nyilván még János is mond valamit ugye a Jelenések könyvében. Ő megpróbálja leírni a látomás alapján. Gyöngy kapuk, arany utcák, tökéletes szimmetria, tökéletes rend. A kapukat nincs kulcszár, nyitva lehet hagyni, mert nem lopnak el semmit, ez már óriási különbség. Ugyanis testvéreim, ez nagyon fontos, most itt személyesen. Én rendszeresen otthon felejtem a kulcsomat, olyan helyre rakom rá, ahol nem találom. És néha fél órát kell keresnem, mire megvan. Bosszúság ez. És én ilyenkor azt mondom, de jó lesz a nyitott kapuknál, a kulcs nélkül élni. Vagy... Tehát... igen, gyöngykapuk... Igen. A termés olyan bőséges lesz, hogy havonta hozza meg a normál esetben éves termést, és akkor ilyen negációkba tud fogalmazni János is, nem lesz ott a sírás, nem lesz éhezés, szomjazás, nem lesz fájdalom, kiáltás, betegség, Isten minden könnyet letöröl. Tehát az emberi fogalmainkkal valami ilyesmi, ilyesmi van kinyilatkoztatva. A vétkek ugyanis teljesen meglettek bocsátva, kiengesztelődés megtörtént, mert hogy Jézus lefizette a váltságdíjat népéért, a tiszta szívűek meglátják az Istent, új nevet kaptak, új ruhát kapnak, örök életük van, Istennek élnek. Ez szintén Jézusi példázatokból vett. Aztán van egy jutalmazás is, szintén, csak felsorolás terén. Kifizeti a nagy jutalmat, megnyomott, megrázott, színített gazdag mértékkel öntenek az öletekbe. Kiosztják az örökséget, a mennyben megőrzött kincset kikézbesítik, Péter első levele elején olvasunk erről, és kiadják a király uralmat. Valamiféle. És ez nem csak egy nép lesz, hanem egy megdicsőült gyülekezet. Itt a Földön a gyülekezet, úgy mondják, hogy Ecclesia Militans, ilyen küzdő gyülekezet, állandóan harcban van, kellene, hogy legyen a gonosz ellen. Amikor ezt a fogalmat megalkották, talán még értették, miről van szó. De ott már győzedelmes. Ecclesia triumphans, győztes, tehát diadalmas, győzelmes egyház van szó. És ez az egyház Isten királyi széke előtt állt. A termést betakarították az örök csűrökbe, Isten gyermekei az atyai házban vannak, menyegzőt tartanak, beköszöntött a nagy öröm a nagy nyomorúság után, örök sátrakba laknak, az emberfia asztalánál ülnek, megtelt kelyhet nyújtanak nekik, minden éhséget és szomjúságot csillapítanak, az üdvidő nevetése felhang. Helyreállt a bűn által megromlott közösség Isten és az ember között. A körbe zárult. És az idő eltelt, és én most sok idős szeretettel jó étvágyat kívánok, és hálás az én szívem Istennek. Először ugye neki, sok mindenért, most aztán nektek. Aztán ezért a konferenciáért, és egyet kell tudni. Az egyház, a szervezet egyház, és az az egyház, amely győzedelmes, ez nem fedi le egymást. Maradék, kevesek, néhányak. És azért hangzott ez az előadás is, hogy meg ne téveszten az ördög, ahogy Jézus mondja. És ne legyen hitehagyás. És harcoljuk meg a hit, meg szép és nemes harcát.